Tíz. Cakóppal értette meg a leghamarabb. Előző nap, amikor a hibás szemű negyedéves oktatott bennünket és ordítozott velünk, jelen sem volt. Később jött elő a mosdóból félmeztelenül. Mindnyájunkhoz odament bemutatkozni, s Formes, aki kísérgette, apránként beszámolt neki a gyalászkodó zsávoly zubbonyosról. Ezt mondta? Igazán ezt mondta? Vágott közbe Cakó hirtelen. Ezt. Cakó körülnézett. Találkozott a pillantása Tóth Tiboréval, Orbánéval, az enyémmel. Felpofoztátok? Fordult megint Formes felé. Nem, mondta Formes. Cakó ismét a közönösen áldogáló Tóth Tiborhoz fordult. Hová ment? Kérdezte felháborodva. Nem láttátok, hogy hová ment? Nem láttuk. Formes sem látta. Cakó nagy léptekkel elindult az ajtó felé, mint aki azon mód ing zubbony nélkül utána akar rohanni a hibás szemű negyedévesnek. Tőlünk kiparkodott baráti hangon kérdezgetni, hogy nem láttuk-e, hová ment, de látszott rajta, hogy őszintén elfutotta a méreg, egészen belepirult. Kinézett a folyosóra, aztán mégis visszafordult. Jó, mondta. Az ágyához sietett, hogy magára rángassa az inget zubbonyt. Kapkodva öltözött. A zubbonya leesett a földre, és amikor fölemelte, észrevette, hogy bepiszkolódott. Előszedett egy ruhakefét, és kefélni kezdte. Kár, hogy nem volt itt. Ezt fejezte ki hepciáskodó magatartása. De én is ezt gondoltam magamban. Kár, hogy nem volt itt. Este az étteremben, vacsora után, Medve Gábor figyelmeztette őt a hibás szemű negyedévesre. Odasukta neki, ahogy indultunk kifelé. Te, az volt az. Kicsoda? Micsoda? Nézett rá Cakó. Medve megmagyarázta. Vagy úgy, mondta Cakó. Valamit kellene csinálni. Nem lehet, rázta a fejét Cakó. Miért? Nem beszélhettek tovább, mert kiértek a folyosóra, és sorakozni kellett. Csak jóval később, fent a hálóteremben a takarodó előtt mondta el Cakó, amit vacsora közben megtudott. Nem pofozhatunk meg egy negyedévest, sőt, teljesítenünk kell a parancsait, mert följebb valunk. Micsoda hülyeség, mondta Medve, aki csak félfüllel hallgatta bőbeszédű szomszédját. Cakó áradó bizalmassággal mesélt a családjáról, visel dolgairól, rokonairól. Tréfás eseteket mondott el, és nagynénjeit, barátait, unokatestvéreit a keresztnevükön emlegette, mint a régi-régi közös ismerősökről beszélne. Miért hülyeség? Nézett fel Medvére. Mi is leszünk negyedévesek? Medve olyasfélét válaszolt neki, hogy addigra ez a hibás szemű még idősebb lesz. Minél fogva ugyanúgy pimaszkodhat velünk, és mi soha életünkben nem pofozhatjuk meg.
Az is igaz,
kiáltott fel Cakó nevetve. Átmenet nélkül abba hagyta az egész érvelést.
Hát akkor marhaságot mondtam,
jelentette ki, és kedvesen rámosolygott Medve Gáborra, amivel rögtön lefegyverezte barna szemű szomszédját. Zömök, cigányképű volt ez a Cakó, s mondom, én sem tartottam üres hetvenkedésnek, amit beszél, pedig sokat beszélt. Volt egy díszesen kifaragott tolszára. A végében a cirádák közt ügyesen elrejtve parányi nagyító lencse bújt meg. Ha a világosság felé emelve belenézett az ember, Davos behavazott körképe vált láthatóvá. Délelőtt Orbán elemérnek mutogatta ezt a tollat, de ahogy elmentem mellettük, hallottam, hogy egészen másról beszél. Te lőttél már revolverrel? Kérdezte a puha Orbán elemértől.
Nem.
Csak azért mondom, mert azzal nagyon nehéz célozni, tudod? Magyarázta. Hosszasan mesélt valamit Orbánnak, de a többire már nem figyeltem. Ezt mégiscsak hencegésnek ítéltem. Nekünk véletlenül volt revolverünk Halász Péterrel, de mi sem mertünk lőni vele. Este az történt, hogy Cakó éppen Medve Gáborral beszélgetett, amikor az álmos nézésű Merényi a szemük láttára kétszer pofon vágta Einatten Vincét. Bognár tiszthelyettes már jó ideje, hogy kiment a hálóteremből, és elég nagy zaj volt. Einatten az ágya végénél gyömöszölgette a szalmazsák alá a lepedőt, és ahogy fordultában felemelkedett és hátralépett, hozzáért valakinek a karjához. Merényi volt. Bal kezében utazótáskát cipelt, s most nyomban megállt. Szemtelenül nézte egy percig az újoncot. Miért löktél meg? Kérdezte végre. Einatten barátságos hangon válaszolt, mert a kérdés sem hangzott támadóan. Véletlenül. Véletlenül? Merényi csak egy észrevétlen mozdulattal lépett közelebb hozzá, s teljes erejéből pofon vágta. Nyitott tenyérrel ütött. Először jobbról, aztán visszafelé, a keze fejével, balról. Einatten megingott, mint a részeg, hátra tántorgott a szekrényéig. Aztán észbe kapott, és nekiugrott ellenfelének. Merényi leeresztette a jobb kezét a másikban egyre tartva a táskát, bevárta, míg Einatten odaér elébe, és akkor hirtelen sípcsomton rúgta. Einatten feljajdult. Felkapta a térdét a melléig, és ölelgetni kezdte sziszegve, fél lábon ugrálva. Az álmos szemű Merényi sarkon fordult, és szó nélkül tovább ment. Olyan gyorsan és olyan feltűnés nélkül zajlott le mindez, hogy akik kicsit távolabb voltak, észre sem vették. Medve azonban mindig Merényit bámulta, ha csak tehette, s most is, mi alatt Cakó locsogott neki, már régen ezt az álmos nézésű, gúnyos, hidegarcú fiút figyelte. Mind a ketten tanúi voltak a jelenetnek. Medve megdöbbenve és gépiesen indult Merényi után, Cakó ment a nyomában. Te! Merényi ledobta a táskát az egyik ágynál, és nem fordult meg. Te! Szólt rá még egyszer Medve. Habozott, hogy megfogja a vállát, de Merényi most mégis hátra nézett. Cakó ott állt szorosan Medve mellett, csak egy fél lépéssel hátrább. Nem szólt egy szót sem. Ezúttal Medve volt bőbeszédű. Te! Hogy merted megütni? Hiszen meg sem lökött! Merényi eddig csak a válla fölött nézte őket. Most? Lassan-lassan szembefordult Medvével, de nem felelt semmit. Cakó sem szólalt meg. Csak Medve Gábor beszélt, s talán ő is úgy érezte, hogy többet beszél a kelleténél, mert egy idő múlva elhallgatott. Valahonnét ott termett, és közéjük furakodott egy himlőhelyes, sovány fiú. Ferdére torzult gonosz vigyorgással lihegte Medve orra alá. Te erőes újonc, Merényivel akarsz pimaszkodni? Ne vette tőled volna a buzgalma, hanem olyan visszataszító jelenség. Gyengének látszott, betegesnek. Karikás volt a szeme alja. Merény egy mozdulattal félretolta, anélkül, hogy ránézett volna. Medve önkéntelenül hátrált egy lépést. Elragadta az indulata, de most egy pillanatra visszatért a józansága és a természetes gyávasága. Féltette minden porcikáját, és utált még hozzáérni is máshoz, mások holmiához. Tétovázott. Merényi nem mozdult, de Cakó sem, s így Medve most Cakó mellé került, ki eddig kissé hátrább állt. Már többen körülvették őket. A himlőhelyes arcú fiún kívül egyszerre csak ott volt az a vastagnyakú vöröshajú is, aki formás cipőjét lehúzatta. Medve nem vette észre, hogy egy harmadik, lopva lekuporodik mögéje, azaz négy kézlábra ereszkedik a bokájánál. Merényi ugyanekkor feléje ugrott, és hirtelen felkapta az öklét, mintha orba akarná vágni. De nem ütött, csak mímelte a mozdulatot. A terv az volt, hogy Medve ösztönösen hátra akar majd lépni egyet, és megbotlik, hanyat vágódik a mögötte kuporgó fiún, menthetetlenül keresztül bukik rajta. A világon mindenki ezt tette volna. Gépiesen hátrál, hogy kitérjen az ütés elől. Aztán Merényi csak megtörülte volna öklével az orrát. Medve azonban teljesen kiszámíthatatlan módon nem hátrafelé, hanem előre lépett, s görcsös dűvel emelte fel mind a két kezét. Majdnem összeütköztek. A meglepett merényit könnyűszerrel szájon vághatta volna, akár a két fülét is megcibálhatta volna, de megint tétovázott. Ez a másodpercnyi habozás elég volt az álmos szeműnek. Bal kezével felütötte medve állát, jobb kezével elkapta a karját, és villámgyorsan kicsavarta. Medve megperdült a tengelye körül, és tértre kényszerült háttal merényinek. Lenyelte a jajkiáltást, összeszorított foggal, pedig úgy érezte, hogy kiszakad a karja. Cakó közben oldalt lépett, hogy ne legyen senki a háta mögött, amikor észrevette, hogy a vastagnyakú vörös fiúnak rajta van a tekintete, őt figyeli mozdulatlanul, de gyanúsan hunyorít már. Cakó nem tétovázott, és nem késlekedett. Egy negyed fordulatot tett csak, és szélsebesen lendült a karja. Először maga felé rántott a vörös hajút, aztán csavart egyet a derekán, és állon vágta. A vörösnek hátra bicsaklott a nyaka. Egy pillanatig így maradt, majd megint előredőlt és bókolt egyet, mint a rábólintana. Úgy van, kapott egy ökölcsapást. Mosolygott. Széles vörös képe szinte elégedettséget fejezett ki. Aztán lehajolt, és nyugodtan belefejelt Cakó gyomrába. Nem tartott sokáig a dolog. Cakó összecsuklott, mint egy bicska. Akik körülfogták őket, négyen-öten még beléjük rugdostak, s mint hogy mind a ketten a földön voltak, bokájuknál fogva vonszolni kezdték őket az átsorok közti széles utcán végig, a hálóterem felső részéig. Az ajtóhoz érve hirtelen mégis elengedték, előbb az egyiket, aztán a másikat. Keményen koppant sarkuk a padlón, s úgy maradtak, hanyat fekve. A cik-cik-cik vészjel már végig futott a hosszú termen. Nyílt az ajtó. Mire csukódott, halálos csönd támadt. Schulze tiszt helyettes megállt a földön heverő Cakó és medve mellett, mintha ott sem lennének. Auf die Plätze! Tudtam, hogy oda kell állnunk az ágyunk végéhez. Átléptem tömpe orrú szekrénytársam kofferjét, és közben akaratlanul talán idegességemben elolvastam a nagybetűkkel rámázolt nevet. Szeredi D. második év növ. A római kettes egyik szára sötétebb volt, mint a másik. Nyilván az egyest javították ki utóbb kettesre.